Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a beszélgetést Beke Zsuzsával, a Richter Gedeon csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztály vezetőjével, valamint Szerencsés Dórával, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatójával, és hát tabu témák a női egészségben, a Richter Gedeon nemzetközi kutatása kapcsán beszélgetünk ma arról, hogy a nőknek milyen elakadásaik vannak, hogyan élik meg a különböző élethelyzeteket, betegségeket, és milyen segítséget kaphatnak, és beszéljünk a témakörökről, és akkor Dóra, először téged kérdeznélek, hogy milyen témaköröket kutattatok?
A témakörök elsősorban a szexualitás, szexuális problémákat, a meddőséget, a fertilitás kérdését, fogamzásgátlást, valamint a menopauza témakörét járta körül. Ezen kívül még női betegségekkel is foglalkozott. Amit én nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy van három jellemző mintázat, motívum, ahogyan a nők ezekről a női egészségügyi, akár normális, vagy akár patológiás tünetekről, állapotokról beszélnek, és egyetértek a Zsuzsával, hogy alapvetően ezek életszakaszokhoz kapcsolódó, teljesen normatív állapotok, ami lehet patológiás, és ahol nagyon fontos annak a felismerése, és én ezt kihangsúlyoznám, hogy itt van egy nagy elmosódás, és itt van egy nagy tisztázatlan probléma, hogy hol van az a pont, amikor ezek az állapotok már inkább patológiás állapotok, és valamilyen szintű beavatkozást igényelnek. És alapvetően ehhez kapcsolódóan látunk három motívumot. Az egyik, aki kifejezetten a környezetében lévő sorstársal, akár a családtaggal, akár barátnővel, akár egy zárt csoportban, egy közösségi média platformon osztja meg a tapasztalatot. Én egyetértek a Zsuzsival abban, hogy ez is az edukációnak egy formája, de én azt látom az adatokból, hogy sokkal inkább ez egy mentális támogatás. Ez egy érzelmi támogatás, mert amennyi pozitív, és az érzékenyítésnek egy lehetősége, mert amennyi pozitív és valid információ elhangzik, annyi nem feltétlenül helytálló ajánlás, vagy következtetés, vagy információ. Tehát van egy ilyen, ami nagyjából egyezik, Magyarországon ez ilyen 28%, ez nagyjából egyezik amúgy a hat ország átlagával. Ahol a magyar hölgyek kiemelkedtek a study átlaghoz képest, az az orvosba vetett bizalom. És én ezt nagyon fontosnak és nagyon jó dolognak tartom.
Tehát nálunk ez magasabb.
Ez magasabb. Ez a magyar nők 38%-a mondta.
Olaszországban, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság.
Igen, az Egyesült Királyság az egy kicsit más, mert ott ugye eleve a nőgyógyászati szakellátás az ugye távolabb van, és ugye a nőgyógyászati problémákkal az alapellátásban a családorvoshoz, háziorvoshoz fordulnak, vagy fordulhatnak. De Magyarországon a nőgyógyász iránti bizalom, ami nyilván abból is jött, hogy évtizedeken keresztül a nőgyógyász anyáról lányra szállt, hogy mindig ugyanahhoz mentünk. Én úgy gondolom, hogy ennek megvan a megtartó ereje. Tehát az, hogy az orvos felé szívesen fordulnak, hogy az orvos nyitottságát, proaktivitását jól fogadják a magyar nők, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és mindenhol Magyarországon is, és a többi országban is nagyjából minden ötödik nőt teljesen lefagyaszt a tabu, a szégyen, az ehhez kapcsolódó szókincshiány, az ehhez kapcsolódó érzelmi gátoltság minden ötödik nőt. Ez nem kevés.
Igen, azt kiegészítve, amit a Dóri mond, hogy valóban nagyon fontos az orvos-beteg kommunikáció. Említetted az Egyesült Királyságot, hogy az Egyesült Királyságban például alacsonyabb volt ezekkel a problémákkal, mondjuk egy menopauzával, vagy egy fertilitással az orvoshoz fordulás. Én egyébként az ellenkezőjét tételeztem föl, még nem ismerve a kutatási eredményeket, de aztán megértettük az okát, hogy a családorvosnak, vagy a házi orvosnak még kevésbé nyílnak meg, és még kevésbé osztják meg az ilyen típusú problémáikat, mint mondjuk a nőgyógyász szakorvossal.
Hogyha nézzük az adatokat, és az egyes témákat, területeket, és mondjuk a szexualitás kérdéskörével kezdünk, akkor azt láttam a kutatás adatai alapján, hogy a nők 67%-a tapasztalt például szexuális panaszt, de ebben kutatóként esetleg, Dóra, mit lepett meg leginkább?
A 67% ugye a valaha tapasztalt, ami úgy szerintem, ha így rátekintünk, és most egymás között nők így, ezt így rátekintünk erre a témára, akkor ez azért nem annyira meglepő, de az viszont...
A műsort férfiak is hallgatják.
Így van, igen, 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 ez igaz. És viszont az, hogy 55%-a rendszeresen tapasztal 4 kiemelt tünet közül legalább egyet, de akár többet is. Ez ugye a libidó hiány, fájdalmas közösülés, az orgazmus hiány, hüvelyszárasság. Tehát ez a napi élet része, ami akadályozza az intimitást, ugye a szexualitás megélését. Ezek azért magas számok. Ezek azért elgondolkodtatóak, hogy minden második nő gyakorlatilag valamelyikkel, legalább egyel küzd. És nem igazán, tehát nincs a kultúránkba beépülve az, hogy ezzel mondjuk akár egy orvoshoz, vagy akár egy szexuálpszichológushoz forduljunk.
Igen, pont ez lett volna a kérdés, igen, hogy miért igen. Nem megyünk orvoshoz ilyen jellegű problémákkal?
Nehéz erről beszélni, azt gondolom. De én kíváncsi csak a Zsuzsi véleményére, hogy
te ezt hogyan látod.
Ugye az adatokból az derült ki, hogy 72%-uk nem fordul soha orvoshoz.
Ez nagyon magas
szám. Ez nagyon magas arány, igen. Én azt gondolom, hogy ennek egyértelműen az az oka, hogy ezek a problémák stigmaként vannak kezelve. Tehát ennek az egész probléma halmaznak, ami a szexualitással kapcsolatos, van egy nagyon erős stigmatizáltsága, hiszen a közösségi médiából, meg általában a médiából ugye pont az ellenkezője azért zúdul, főleg a fiatalabb korosztályra, de egyébként az idősebbekre is. És azt gondolom, hogy egyszerűen van egy nagyon erős szégyenérzet, hogy nekem ilyen típusú problémáim lennének, hát biztos, hogy nem beszélek róla senkinek. Tehát, hogy az, hogy stigmaként kezelik ezeket az állapotokat, az egyértelműen az adatokból alátámasztható, mint megállapítás.
Hogyha nézzük tovább a témaköröket, ugye felmerül, hogy beszéljünk a termékenység, valamint ugye a stressz kérdés körére, mert a kettő összekapcsolódik bizonyos helyzetekben szorosan. Mit láttatok az adatokból? Ugye a gyermekvállalás kapcsán sikerül, nem sikerül, van egy iszonyatos nyomás is ennek kapcsán a nőkön. Mennyire magyar jelenség ez, mennyire sajátosan magyar jelenség?
Nem, egyáltalán nem magyar jelenség, tehát hogy a fertilitással kapcsolatos problémák, vagy a meddőség ma már sajnos nem csak a 40 fölöttieknek a problémája, hanem egyre inkább tolódik lefele a korosztály, és ma már 30-40 év között is ez egy nagyon meghatározó probléma. Itt a kutatásból az derül ki, hogy elsősorban a nők a stresszt azonosították, mint kiváltó okot, és érdekes módon nem sokkal kevésbé és kisebb figyelmet szentelnek az egészségügyi tényezőkre, miközben a nőgyógyászok pedig pont az ellenkezőjét, tehát nem is az ellenkezőjét, de nagyon más aspektusban látják ezt. Mi nagyon sok nőgyógyásszal dolgozunk minden piacon, ahol jelen vagyunk, és majdnem mindenhonnan azért az jön vissza, hogy megjelenik valaki fertilitási problémával, de túlsúlyos, dohányzik, esetleg rendszeresen alkoholt fogyaszt, azt egyáltalán nem mozog, és nem köti össze, hogy ennek köze lehet egyébként egy fertilitási problémához, és ez kiderült gyakorlatilag a kutatásból is, hogy a dohányzást azt hiszem legutolsóként jelölték meg.
De a táplálkozást
és a táplálkozást is. Tehát azt, hogy hogyan táplálkozunk, hogy az, hogy ezeknek mekkora jelentősége van ebből a szempontból, az nem jött át egyáltalán. Tehát erről vagy nem akarnak róla tudomást venni, vagy nem is tudják.
Vagy az információ hiány.
Vagy az info nincs meg.
Engem azért nem lepett meg, mert ezt a kérdést néhány évvel ezelőtt egyszer vizsgáltuk, és az inkább meglepett, hogy semmi előrelépés nem volt ezen a területen. Úgy gondolom, hogy valóban az, hogy nem lát összefüggést, és tényleg a fertilitást, a meddőséget okozó okok közül szinte nincs jelentősége ezeknek az egészségmagatartás deficiteknek és rizikóviselkedéseknek. Ez szerintem tényleg probléma. A másik, ami egy érdekes adat így a stresszhez kapcsolódóan, hogy ugye nő a nyomás, tehát ugye ezt látjuk az adatokból, nagyon szépen kirajzolódik, hogy még 25-34 éves korban, ahol már ugye jönnek a kérdések, most mondom, én vagyok ugye a válaszadó hangja, a 12 ezer nő hangja, jönnek a kérdések, hogy na és akkor mikor, mikor lesz már gyermek, de még ugye a nő nem tartott, még maga nincs benne ebben a folyamatban. De amikor már éppen terv, az ugye 56%, azt mondja, hogy hát rendszeresen megkapom ezt a kérdést. Ha még tovább is lép, és azt mondja, hogy már benne van a folyamatban, tehát próbálkozás van. Akkor már 62% mondja azt, hogy ez a nyomás, ez hát egyre nagyobb.
Pszichés nyomásról így, beszélünk.
És aki már több mint egy éve próbálkozik, azoknak közel 70%-a azt mondja. És nyilván ebben az is benne van, hogy az érzékenység is jobban kihegyeződik a figyelem arra, hogy már megint ezt kérdezték tőlem, vagy biztos ez volt a mögöttes szándék, de valóban ez nem segít.
Milyen hatást vártok egy ilyen kutatástól?
Én azt hiszem, hogy az edukációnak itt tényleg nagyon nagy szerepe van, mert hogy itt az is kiderült, hogy van egy nagyon fontos alapinformáció, ami valahogy nincs benne a női mindsetben, vagy amikor erről gondolkodunk, akkor nincs magunkban ezt tudatosítva, hogy nem jó halogatni a gyerekvállalást. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy projektszerűen gondolkodnak a gyermekvállalásról, majd ha már a karrieremben eljutottam ide, majd ha már anyagilag így állok, majd akkor, és közben telik múlik az idő, és valahogy nincs meg, nincsen ott a tudatukban az az alapinformáció, hogy
az az óra ketyeg.
Hogy ugye ezt úgy szokták mondani, hogy a biológiai óra nem hekkelhető meg, tehát minél tovább húzza, annál egyre nagyobb exponenciális mértékben csökken az esély a gyerekvállalásnak a sikerességére, és ez a típusú tudatosság sincsen meg a nőkben, tehát én azt hiszem, hogy itt tényleg nagyon sok tennivaló van még, hogy ezeket az üzeneteket eljutatni hozzájuk, és ezzel most nyilván nem azt mondom, hogyha valaki 30 körül dönti ezt el, és egészségesen étkezik, és nem stresszel, és nem tudom, mozog, akkor biztosan sikeres lesz, de hogy jelentősen megnöveli az esélyeit.
Én egy adatot még behoznék. Készítettünk ebből a kutatásból egy érdekes elemzést, mert teljesen egyetértek a Zsuzsival abban, hogy nem kötik össze, hogy nincs meg ez a tudatosság, de amikor különálló kérdésként megnéztük, hogy mikor ideális egy nőnek biológiai oldalról, és mikor társadalmi oldalról, ez a kettő között azért volt gap, és ki lehetett mutatni egy nagyjából 7 éves különbséget, mert a 28-ra tették minden országban azt, hogy ez lenne az ideális életkor, de 35-re azt, amikor azt mondja, hogy társadalmilag egzisztenciálisan itt lenne. Tehát, hogy van egyfajta ilyen látencia ebben, vagy látens tudás ebben, hogy hát hamarabb kellene, de én úgy gondolom, hogy ott leszek kész arra, hogy ezzel el tudjunk kezdeni dolgozni, vagy ebben gondolkodni. Úgyhogy én ebben egyetértek.
Prevenció és edukáció, amiről beszélünk, és amiről még beszélnünk kell. Hogyan látjátok, ugye az előbb már feszegettem ezt a kérdést, lehet-e egy ilyen kutatásnak, ami 12 ezer nőt érint, 6 országra kiterjed, kézzelfogható hatása?
Hát én nagyon bízom benne, hogy lehet tekintettel arra, hogy ez a kutatás egy hatalmas, ugye egy hatalmas adatkincs van a kezünkben, és ezt az adatkincset szeretnénk fogyasztható formában eljuttatni a nőkhöz azokon a piacokon, ahol ez a kutatás megtörtént. Tehát Magyarországon ez már elindult, ugye én abba bízom, hogy ezt most is talán hallgatnak minket páran.
És ebben biztosak vagyunk.
És folytatódni fog, tehát ennek a kommunikáció lesz egy rollout-ja, tehát lesz egy nemzetközi megvalósítása minden olyan fontos európai piacon, ahol mi ott vagyunk. Szeretnénk a médiát érzékenyíteni ezekben a témákban, szeretnénk különböző eseményeket szervezni, eljutatni a különböző digitális platformokon ennek a kutatásnak a legfontosabb üzeneteit.
Hadd mondjak egy konkrét példát. A menopauzában érintett és a tünetektől valóban szenvedő hölgyek, ugye közel 70%-a nem beszél az orvosával, nem beszél orvossal ezekről a problémákról, de 55% még akkor sem, amikor évente ott van a szűrővizsgálaton. Ha el tudjuk azt érni, hogy a hölgyek merjék előhozni azokat a tüneteket a vizit során, merjék kimondani, kitenni az asztalra, ne érezzék stigmának, érezzék azt, hogy ebből rádiós podcast beszélgetés keretén belül most már sokan beszélgetünk, van rá adat és látható, hogy mások is így élik meg, ha sikerül ezt közelíteni a különböző szereplőket, akkor én azt gondolom, hogy sikeresek vagyunk, és hogyha ezt a többi területen is el tudjuk érni, akkor meg végképp. Úgyhogy én nagyon bízom benne, ezért csináltuk.
És ami még szerintem fontos, az, hogy a menopauza például az elmúlt években én úgy érzékelem, hogy egy kifejezetten egy felkapott téma lehet, tehát gyakorlatilag...
Már nem ciki erről beszélni
egyáltalán. Nagyon sok Magyarországon is Iványi Orsoly, a menopauza aktivista az, aki ezt nagyon sokat tett azért, hogy a társadalmi dialógus erről elinduljon, és egyébként hozzáteszem, hogy nagyon komoly szakmai igényesség. Na és ez az, ami még szerintem nagyon fontos, hogy ez szakmai igényességgel folyjon ez a párbeszéd. Beszéljünk tényleg a hormonpótlásról, hiszen nagyon-nagyon sok nő esetében az adja azt a megoldást, hogy normális életet tud élni, de még mindig a hormonpótló kezelésekkel kapcsolatban rengeteg tévhit, félelem
van,
nem is félreértés, annál sokkal erősebb. Mm-hmm. Tehát,
hát, hogy régen, hogy csinálták.
Dezinformáció, aminek sok oka van, egy nagyon rosszul, sok évvel ezelőtt nagyon rosszul végzett klinikai vizsgálat, és annak a nagyon rosszul kommunikált eredménye. Ugye ma már a hormonpótlás minden korszerű study szerint nagyon komoly életminőségjavító hatással bír egy menopauzában lévő nőnek a kardio vaszkuláris állapota tekintetében, a csontritkulásra pozitívan tudhatni, tehát hogy az általános egészségi állapotunkat tudja javítani. Mégis nagyon sok tévhit van ezzel kapcsolatban. Én is látom az árcsoportokban, hogy egészen heves viták tudnak nők között ebben kibontakozni, sőt kirobbanni, és akkor van, aki támogatja, van, aki nem. De az biztos, hogy ez ügyben mindenképpen kell a hiteles információ, és utána majd eldönti az adott egyén, hogy melyik irányba akar elmenni, ismerve a reális, és ez fontos ez a szó, itt a reális kockázatokat és előnyöket. Tehát, hogy szerintem fontos az, hogy tényleg tudományos igényességgel, szakmai hitelességgel folyjon egy ilyen típusú párbeszéd, ne csak úgy össze-vissza.
Mondd, Dóra, és aztán kérdezlek, látom, hogy valami még itt maradt benne.
Igen, az Iványi Orsit, ahogy behoztad, és ugye többen is fölvállalták a médiában az, hogy beléptek ebbe az életkorba, és vannak küzdelmek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek hiteles, jól felkészült, még ha nem is orvosi háttérrel rendelkező, de mondjuk korrekt tudásbázissal rendelkező olyan hölgyek, akikre oda lehet nézni, oda lehet tekinteni, és azt lehet mondani, hogy igen, ő számomra egy inspiráló aspiráns a témában, ő rá tudok figyelni vele, őt szívesen meghallgatom, mert valami olyan képvisel, ami számomra követendő. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert ez egy, ha valaki ezt fölvállalja, és erről mer beszélni, és korrekt, amit mond, megalapozott, amit mond, és nem extremitásokba megy el, és nem torzul az információ általa, akkor minél többen vállalják fel, annál könnyebb, és ne felejtsük el, hogy azért is tudunk most erről beszélgetni, és nem, mert 20 évvel ezelőtt, még ugye 30 éve kezdtem a pályámat, 20 évvel ezelőtt ezt a témát fókuszcsoportban nem lehetett megbeszélni, csak egyéni mély interjúban. Ma már simán lehet fókuszcsoportot tartani a hölgyek körében. És ez szerintem nagyon fontos, hogy jön majd egy új generáció utánunk, aki már más digitális felkészültséggel bír, más világban nőtt föl, tehát tudjunk mi is átadni majd a lányainknak.
12 000 főt kérdeztetek meg 6 országban, és hát nyilván minden kérdőívnek és kérdéssornak van egy utolsó kérdése. Van olyan, ami kimaradt, és amire még kíváncsiak vagytok? Vagy ami egy következő kutatás témája lehet közösen?
Sok kérdést fel lehet, tehát ezt tovább lehet fűzni, mint egy láncmesét még, bármeddig ezt a témát. Engem majd a megfelelő idő elteltével engem az elmozdulás érdekel.
Amit mondtál is, igen. Hogy mondjuk hány éve jutottatok egy eredményre, de azóta sincs jelentős változás.
Van, amiben nincs, és van, amiben van.
És van, amiben meg van.
És ami szerintem fontos még, hogy nyilván ez nem lehet évente ismételni, de hogy az érdekes lesz az, hogy ennek a munkának, meg nem csak a mi munkánknak, hanem a témával foglalkozóknak a munkájának lesz-e majd hatása. Én bízom benne, hogy igen. Úgyhogy majd egyszer érdemes ezt újra mérni.
Igen, egyetértek én is, hogy azt kell megnéznünk pár év múlva, hogy mennyit sikerült előrelépni.
És egy dolog nagyon érdekel még, hogy a férfiak hogy látják ezeket a kérdéseket. Az viszont nagyon érdekes lehet, mert szerintem a férfiak nélkül, a partnerek nélkül szerintem nagyon nehéz ezzel az bármelyik női kérdéssel megküzdeni.
Hát egyrészt a tabukat ténylegesen ledönteni, és a suttogásból kilépni, igen, amiről beszéltetek. Szerintetek mikor lehet végre kimondani azt, hogy Magyarországon ebből a körből már ki tudunk lépni, és tényleges párbeszéd, tényleges hatásos párbeszédet tudunk ezekben az igencsak érzékeny témákban folytatni?
Én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagyot léptünk előre az elmúlt pár évben. Én azt gondolom, hogy egy-két éven belül úgy hiszem, hogy ezek már nem lesznek tabunak számító kérdések, és ezekről egészen nyíltan lehet majd beszélgetni.
Talán egy picit szkeptikusabb vagyok, talán nem egy-két év, de biztos, hogy nem kell generációváltásra várni, mert nagyon felgyorsult ez a folyamat, úgyhogy én egyetértek a Zsuzsival abban, hogy ez egy néhány év.
Azt gondolom, hogy ezért is jó, hogy mi hárman erről itt ma beszélgettünk, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltetek ezzel, és elmondtátok, mert hogy itt mi magunk is tehettünk azért, hogy ez egy-kettő, vagy akár 3-4 év múlva megvalósuljon, úgyhogy köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője, valamint Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója voltak ma a vendégeim. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük. Köszönjük.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.